Kezdődik a Híradó hétfőn este, Szöllősi Györgyi vagyok. Jó estét kívánok! A vártnál is alacsonyabb lett az államháztartási hiány, 2,2% az előzetes adatok szerint. Megkezdődött a levélszavazatok feldolgozása, minden tizedik formai hibás, a demokrácia központokban segítenek. Átadták a felújított Ludovikát, 2 év alatt készült el, eredeti állapotában állították helyre. Kész a Velencei tó déli partján a kerékpárút, és a Fertőtónál is átadtak egy újabb szakaszt. A vártnál is jobb, 2,2%-os lett a tavalyi államháztartási hiány az előzetes adatok szerint. Ezt a nemzetgazdasági miniszter jelentette be, azután, hogy a kormány elküldte a 2013-as költségvetési beszámolót az Európai Uniónak. Varga Mihály hangsúlyozta, a deficit kedvezőbben alakult, mint ahogy azt a kabinet előzetesen várta, és teljesítményével Magyarország az Európai Unió élmezőnyében szerepel. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a GDP arányos államadósság tavaly év végére 79,2%-ra csökkent, vagyis már harmadik éve mérséklődik.
Jó számokat tudtunk elküldeni.
A vártnál is kedvezőbben alakult a költségvetés helyzete tavaly. Erről beszélt a nemzetgazdasági miniszter, amikor bejelentette, Magyarország elküldte Brüsszelnek a tavalyi gazdasági adatokat. A két legfontosabb szám. Decemberre a GDP 79,2%-ára mérséklődött az államadósság, vagyis harmadik éve folyamatosan csökken. És az előzetes adatok szerint 2,2% volt 2013-ban az államháztartási hiány, ami jóval a brüsszeli elvárás alatt van. Varga Mihály úgy fogalmazott, ezzel a hiányadattal az Európai Unió élmezőnyébe került az ország.
Azoknak volt igaza, akik azt mondták, hogy még lehet, hogy ennél is kevesebb lesz az államháztartás hiánya, mert nem 2,3, hanem 2,2%-os GDP arányos hiány volt 2013-ban, ami, mindjárt hozzá is kell tennem, nemzetközi összehasonlításban is rendkívül kedvező.
2004. május 1-én csatlakozott Magyarország az Unióhoz. Az előírások szerint azóta kellene folyamatosan 3% alatt tartani a hiányt, de az ország éveken keresztül többet költött, mint amennyit lehetett volna. Mutatjuk a grafikonon. A pirossal jelölt mező a 3%-os szintet jelöli. Ha ennél nagyobb a hiány, akkor eljárást indítanak az adott ország ellen. Magyarországgal szemben már a csatlakozáskor elindult ez az eljárás. 2004-től 2010-ig ugyanis folyamatosan nagyobb volt a hiány a megengedetnél. 2006-ban például a 3-szorosa, 9,2%. 2011-től csökkent az uniós elvárás alá a deficit, és azóta minden évben sikerült 3% alatt tartani. Ennek köszönhető, hogy Magyarország tavaly nyáron, 9 év után kikerült a túlzott deficit eljárás alól. Így elhárult annak a veszélye, hogy uniós támogatásokat vonjon el Brüsszel. A legfrissebb 2,2%-os hiányadat még a vártnál is kedvezőbb lett. Ez még az elemzőket is meglepte. Az egyik brókerház szakértője azt mondta, így tovább nő a nemzetközi bizalom Magyarország iránt.
Kellően messze vagyunk a 3%-os EU által meghatározott célszintől. Ez azt biztosítja, hogy Magyarország számára továbbra is 100%-ig elérhetőek az EU-s források, így tovább folytatódhatnak a beruházások, és a lakosság számára is teljes mértékben elérhetőek az EU-s pénzek. Valamint nagyon fontos az, hogy az ország megítélése is ezáltal még kedvezőbb lehet.
Tóth Gergely hozzátette, az új beruházások segíthetik a gazdasági növekedést, és munkahelyeket teremtenek.
És most kapcsoljuk kollégámat, Hevér Lórántot. Szervusz, az Európai Unió többi országához képest milyenek a magyar adatok?
Európai összehasonlításban, jó estét kívánok, jónak mondhatók a magyar adatok. Sőt, az európai tagállamok közül mutatjuk azokat, amelyek 2011 óta Magyarországhoz hasonlóan tudják tartani azt a bizonyos bűvös 3%-os hiányt. Nincsenek sokan. A 28 tagállamból a tagállamok harmada, vagyis 8 tudja tartani. Ezek közé tartozik Németország, Svédország is, ezek közé tartozik Magyarország is. Az uniós tagországok többsége, ezt mutatjuk most pirossal, ezek viszont nem tudják tartani. 28-ból 20 ország. Ők vannak most abban a helyzetben, amilyenben Magyarország volt 2011 előtt, vagyis túlzott deficit eljárás indult ellenük. Megjelentek egyébként az első elemzői vélemények is azóta, miután nyilvánosságra hozták a tavalyi hiányadatot Magyarországon. Az elemzők, a szakértők azt mondják, hogy a tavalyi 2,2%-os hiány után szinte biztosra vehető, hogy idén 3% alatt tartható a költségvetés hiánya Magyarországon.
Hevér Lórentnak köszönjük. Az Együtt PM szerint Magyarország tényleges államadósága 9000 milliárd forinttal több, mint 2010-ben volt, reagált Bajnai Gordon, a Választási Szövetség vezetője. A Fidesz szerint Magyarország nem kér azoknak a szakértelméből, akik egyszer már tönkretették az országot. Közleményükben azt írják, a Gyurcsány koalíció kormányzása alatt az államadósság és a munkanélküliség megduplázódott, és egyetlen év sem volt, amikor a költségvetést stabilan tudták volna tartani. A kedvező gazdasági adatokra reagálva erősödött a forint, és két hónapos csúcson is járt. Az eurót nem sokkal ezelőtt 307 forint alatt jegyezték, akkor a reggeli 309 forint után. Egy amerikai dollár 222 forintot ért, a svájci frank jegyzése 251 forinton áll. Holnap lép életbe az újabb rezsicsökkentés, április 1-től további 6,5%-kal mérséklődik a gáz ára. Tavaly éveleje óta ez a harmadik gázárcsökkentés, a 2012-es árakhoz képest így már negyedével kerül kevesebbe a gáz. Ősszel az áram és a távhő is olcsóbb lesz. A statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint már látszik, hogy tavaly kevesebbet költöttek a családok rezsire, mint 2012-ben.
De szám szerint ez 120-125 forintot jelent.
Utoljára 2008-ban fizetett ennyit egy köbméter gázért Diósiné Taracsák Judit. A salgótarjáni asszonynak most még ennél is kevesebbe kerül a gáz, 119 forintba köbméterenként. A rezsicsökkentés előtt ugyanezért 147 forintot is fizetett. Egy év alatt itt csak nem 100 000 forintot spórolt meg a fűtésszámlán.
2013. január 1-től csak a gázon 91.959 forintot tudtunk megtakarítani, ami azért egy jelentős összeg.
A rezsicsökkentés 2013. januárjában kezdődött. Akkor a gáz, az áram és a távhőára mérséklődött 10%-kal az előző évi árakhoz képest. Még ugyanabban az évben, júliusban csökkentették a víz- és csatornadíjat, a szennyvízszippantás és a szemétszállítás árát, de olcsóbb lett a palackos gáz, valamint a kéményseprés is. Novemberben újra a gáz, az áram és a távhőára lett kevesebb, további 11,1%-kal. Így évvégétől összesen több mint 20%-kal lett olcsóbb a gáz, a távhő és az áram. Ezzel 5 évvel ezelőtti szintre mérséklődtek az árak. Kettől újra a gázért kell kevesebbet fizetni, 6,5%-kal. Így áprilistól 2012-höz képest már több mint a negyedével csökken a fűtőanyagára. Ősszel pedig tovább folytatódik a rezsicsökkentés. Szeptembertől 5,7%-kal lesz olcsóbb az áram, októbertől 3,3%-kal pedig a távhő.
A magyar családoknak ez egy nagyobb biztonságot fog jelenteni.
A rezsicsökkentésért felelős munkacsoport vezetője az M1 a Lényeg című műsorában azt mondta, a családoknak egyre kevesebbet kell rezsire költeniük. Németh Szilárd hozzátette, így a lakossági megtakarítások is növekedhetnek.
Ez teljes egészében lenyomja az inflációt, még több ér marad az embereknél, még több pénzt lehet szabadon elkölteni a piacon, vagy ha már nem a piacon költik el a pénzt, akkor abból akár államkötvényt lehet vásárolni, tehát megtakarításokat, illetve lehet csökkenteni azokat a kintlevőségeket, amelyeket a baloldali kormányok alatt halmoztak fel.
A statisztikai hivatal adatai szerint jól látszik az eredménye a rezsicsökkentésnek. Míg 2012-ben a havi kiadások több mint 27%-át tette ki a rezsi, addig 2013-ra már 1,5%-kal mérséklődött ez az arány.
2010 után a kormány egy olyan erős állam építésébe kezdett, amely egységesen és gyorsan tud cselekedni, mert nincs erős ország korszerű, hatékony közigazgatás nélkül, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új épületének átadásakor. Orbán Viktor történelmi kötelezettségnek nevezte a Ludovika felújítását, amelyről azt mondta, méltó főhadiszállása lesz a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek.
Az 1800-as évek végétől egészen a II. Világháború végéig képezték a Ludovika épületében a magyar honvédtiszteket. Később mozi és múzeum működött itt. A most felújított épületben lesz a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új központja. Az intézmény fenntartói, a honvédelmi, a közigazgatási és a belügyminiszter Orbán Viktorral közösen adták át a közszolgálati képzés új központját.
A felújított Ludovika a 2010-ben létrehozott Nemzeti Közszolgálati Egyetem méltó főhadiszállása lesz.
Történelmi kötelezettségnek nevezte a miniszterelnök a Ludovika felújítását. Orbán Viktor azt mondta, 2010 után a kormány egy olyan erős állam építésébe kezdett, amely egységesen és gyorsan tud cselekedni, mert nincs erős ország, korszerű, összhangban dolgozni képes közigazgatás nélkül.
A modern korban egy erős ország elképzelhetetlen, korszerű és hatékony közigazgatás nélkül. A közszolgálata erőt, gyorsaságot, szakértelmet és elhivatottságot követel azoktól, akik ezt a pályát választják. Mindez pedig csak akkor valósítható meg, ha a közszolgálat egyes területein dolgozók a kellő időben egymással összhangban és egységesen cselekszenek.
Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora szerint a közszolgálat megújulásának helyszíne és jelképe is az új épület.
Ebben a szent épületben olyan mértékben egybefor minden, ami egy nemzet erejét, egy állam életképességét és egy intézmény rangját megadhatja, hogy múltjának részletes ismerete nélkül is elmondhatjuk, ez az épület, a Ludovika, maga az eleven magyar közszolgálat.
A 20.000 négyzetméteres Ludovika felújítása 2 év alatt készült el. Az épületet eredeti állapotában állították helyre.
A Ludovika utolsó 70 esztendeje 1944 óta a szétesés és az enyészet ideje volt. Na, ennek vetettünk véget.
Fürjes Balázs kormánybiztos azt mondta, ide költözik többek között az egyetemi könyvtár és a rektori hivatal is. A Ludovika mellett megújul az Orci kert, lesz új egyetemi kollégium és sportközpont is uszodával. A teljes beruházásra 4 év alatt 38 milliárd forint jut.
Budapesten hozza létre második európai szolgáltató központját a világ egyik legjelentősebb légitársasága, az Emirates. A beruházással 300 új munkahely jön létre. Szijjártó Péter, a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára elmondta, az európai piac stratégiai jelentőségű a cég számára, ezért a légitársaság fontos szerepet szán a budapesti központnak. Hozzátette, a magyar állam 300 millió forinttal támogatja a beruházást.
Budapest mellett szólt az, hogy a leendő munkaerő szükséges nyelvtudása és ezen munka elvégzéséhez szükséges készsége rendelkezésre áll. Budapest mellett szólt a fejlett telekommunikációs struktúra és a kormányzati támogatás, illetve a kormányzati hozzáállás is.
A magyar kis- és középvállalkozások ipari innovációs eredményei alapozzák meg a magyar gazdaság hosszú távú sikerét, mondta a külügyi és külgazdasági államtitkár Vas megyei Csepregen, ahol felavatta az Unirif Kft. Több mint 480 millió forintos beruházásával felépült üzemét. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a 100%-ban magyar tulajdonú cég családi vállalkozásként indult, és ma Közép-Európa egyetlen ipari kötőelem gyártója. Termékeit ma már 25 országban értékesítik. Az Unirif Kft. 110 embernek ad munkát. 300 milliárd forintot meghaladó értékű fejlesztés történik az egészségügyi intézményekben, és csaknem 400 uniós fejlesztési program zajlik, vagy már be is fejeződött az ország különböző pontjain, mondta az országgyűlés elnöke Kaposváron. Kövér László a Kaposi Mór oktatókórházban beszélt erről, ahol átadta az északi tömb 2 megújult épületszárnyát. A beruházás 2,7 milliárd forintba került. A házelnök hangsúlyozta, 400 ezer ember számára válik hozzáférhetővé egy modern, 21. századi szemléletű és felszereltségű, a betegeknek és a személyzetnek egyaránt kényelmes és korszerű kórház. Több mint 1 milliárd forintot fordítanak Győrben az onkológiai centrum fejlesztésére uniós támogatásból. Az egészségügyért felelős államtitkár azt mondta, az országban 16 egészségügyi intézményben összesen 36 milliárd forintból újul meg az onkológiai ellátórendszer. Szócska Miklós emlékeztetett, a megelőzés is kiemelten fontos, ezért április 25-én indul az emlőszűrést népszerűsítő kampány, ősszel pedig megkaphatják a 12-13 évesek a méhnyakrák elleni védőoltást. Megkezdődött a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgárok levél szavazatainak feldolgozása a Nemzeti Választási Irodában. Az eddig ellenőrzött szavazatok közül tartalmi vagy formai hibák miatt minden tizedik érvénytelen. A leggyakoribb hiba, hogy az azonosítót vagy a szavazólapot nem a megfelelő borítékba teszik, vagy a borítékokat nem ragasztják le.
Reggel óta ellenőrzik a Nemzeti Választási Iroda munkatársai az eddig beérkezett levélszavazatokat Budapesten. Először felbontják a külső, úgynevezett szállítóborítékot, majd az abban lévő azonosító nyilatkozatot összevetik a levélben szavazók névjegyzékével. Ha az adatok megegyeznek, a belső borítékot felbontás nélkül félreteszik. Azt ugyanis csak április 6-án, a szavazás lezárása után nyitják majd fel.
Ennek a nyilatkozatnak kell a kis borítékon kívül lennie mindenképpen.
A választási iroda elnöke szerint az eddig felbontott levélszavazatok közül tartalmi vagy formai hibák miatt minden tizedik érvénytelen. A leggyakoribb hiba, hogy az azonosítót vagy a szavazólapot nem a megfelelő borítékba tették, vagy valamelyik borítékot nem zárták le.
Ha valami nem jó, tehát ha nem stimmelnek az adatok, ha nem írta alá a nyilatkozatot, ha rossz helyre tette a nyilatkozatot, illetve a szavazólapot, ezek a szavazatok sajnos érvénytelenek, ezeket nem lehet az érvényes szavazatok közé besorolni.
Mutatjuk, mit hova kell tenni, hogy a szavazat érvényes legyen. A Nemzeti Választási Irodától kapott levélcsomagban egy országos listás szavazólap, egy azonosító nyilatkozat, egy kitöltési tájékoztató, valamint két boríték van. Az egyik boríték teljesen üres, ebbe kell a kitöltött szavazólapot tenni, és semmi mást. A borítékot kötelező leragasztani, majd azt, valamint a kitöltött és aláírt azonosítót a másik, megcímzett borítékba kell tenni, és azt is le kell ragasztani. Ha valamelyik boríték nincs lezárva vagy megsérül, a szavazat érvénytelen. Ezt a csomagot több módon is le lehet adni. Postán április 5-én éjfélig kell megérkeznie a Nemzeti Választási Irodához. De a külképviseleteken, valamint a magyarországi egyéni választókerületek székhelyén működő polgármesteri hivatalokban is várják a borítékokat, akár a szavazás napján is. Kolozsváron a Demokrácia Központ önkéntesei segítenek a nyomtatványok pontos kitöltésében. Ha kell, lépéstől lépésre elmagyarázzák, hogy melyik borítékba mit kell tenni.
Itt van egy tájékoztató, amit egyébként minden szavazócsomagban is megtalálnak a választópolgárok. Itt le van írva maga a folyamat, és azt javasoljuk, hogy ezt kövessék.
A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint hétfő reggelig mintegy 30 ezer levélszavazatot adtak le a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok. 18 ezret a külképviseletekre juttattak el, 12 ezret pedig postán küldtek el az NVI-hez.
A Krím-félszigeten tartott kihelyezett ülést az orosz kormány Dmitrij Medvegyev miniszterelnök vezetésével, aki komoly pénzügyi támogatást ígért a 10 napja Oroszországhoz csatolt régió fejlesztésére. A Krímát továbbra is ukrán területnek tekintő kijevi külügyminisztérium viszont jegyzékben tiltakozott a látogatás miatt. Közben Oroszország megkezdte az ukrán határ közelében állomásozó haderő visszavonását.
Szabadtéri fesztivállal ünnepelték a Krím annektálását az orosz fővárosban a hétvégén. A moszkvaiak örülnek, és egyelőre nem számolgatják, mennyibe fog kerülni az orosz adófizetőknek az Ukrajnától elcsatolt régió fejlesztése. A teendőket az úgynevezett Krímügyi Minisztériumnak kell majd összehangolnia. Ennek felállítását maga Medvegyev orosz kormányfő jelentette be a krími fővárosban. A moszkvai kabinet Szimferopolba kihelyezett ülésével azt is demonstrálta, ki az úr a félszigeten. A legfontosabb tervek között szerepel a krími nyugdíjak és közalkalmazotti bérek emelése, valamint az infrastruktúra fejlesztése 5 milliárd dollár értékben. Idén a helyi büdzsé hiányát is a moszkvai költségvetésből finanszírozzák. Különleges gazdasági övezetet fogunk létrehozni a Krímen. Kedvezőbbé tesszük az adózási feltételeket és csökkentjük a bürokráciát, ígérte az orosz miniszterelnök. Az ülés még véget sem ért, az ukrán külügyminisztérium már is jegyzékben tiltakozott Moszkvánál a látogatás miatt, mivel Kijev továbbra is törvénytelennek tartja a félsziget elcsatolását. Az orosz föderáció miniszterelnöke előzetes egyeztetés nélkül látogatott el az Ukrajna területén lévő krími autonóm köztársaságba. Ezzel durván megsértette a nemzetközi jogot, közölte az ukrán külügyi szóvivő. Hozzátette, Kijev a közös határ mentén végrehajtott csapatmozgásokra is magyarázatot vár Moszkvától. Az orosz-amerikai diplomáciai tárgyalások eredményeként ugyanis Oroszország fokozatosan visszavonja az ukrán határ mentén felsorakoztatott 40 ezer fős haderejét. Kijev azonban továbbra is bizalmatlan, és attól tart, hogy a Krím után Oroszország a kelet-ukrajnai területeket is fenyegeti. Ezért nem állították le a 60 ezer fős nemzeti gárda tagjainak kiképzését. Az első alakulatok egy héten belül letehetik az esküt. Feladatuk az lesz, hogy egy támadás esetén a hadsereg oldalán erősítsék az ország védelmét.
Az MSZP 100 ezer forintra emelni a nettó minimálbért, fejlesztési programmal korszerűsítenék a lakásokat, és csökkentenék az alapvető élelmiszerek áfáját. Erről a párt elnöke beszélt Komlón. Mesterházi Attila hozzátette, visszaállítanák a rokkantnyugdíjas státuszt, és ahogy fogalmazott, kártalanítanák a bányászokat is.
Mindenféleképpen arra számíthatnak, hogy azok, akik itt elszenvedték, vagy rokkantnyugdíjasként, vagy bányászként ennek a kormánynak a tevékenységét, őket ilyen értelemben rehabilitálni fogjuk, kártalanítani fogjuk, és meg fogják kapni a jogos jussukat, járandóságukat.
Erős kormány, győztes ország, mondta Orbán Viktor Baján a Fidesz kampány rendezvényén. A párt elnöke az elmúlt 4 év eredményeit értékelve utalt a nagy árvízre, amikor az ország elhitte, hogy az erőfeszítések nem hiába valók. A miniszterelnök hozzátette, ha sikerrel el tudtunk bánni egy soha nem látott nagyságú árvízzel, akkor hosszabb távon is el tudunk bánni az ellenfeleinkkel, meg tudjuk fékezni a pénzvilágot, a multikat, és azt is el tudjuk érni, hogy ne térjenek vissza a szocialisták. A kormányfő megköszönte az emberek bizalmát és kitartását, amelyet, ahogy mondta, a 4 év alatt mindvégig érzett. Arról is beszélt, hogy a munka nagy részét elvégeztük, ismét dönteni kell, de nem nehéz a helyzet, csak össze kell vetni a tapasztalatokat a 2010 előtti kormányok teljesítményével.
Emlékezzenek rá, ők elvettek egy havi nyugdíjat, mi azt visszaadtuk. Elvették a gyerekek után járó adókedvezményt, mi visszaadtuk. Megduplázták a munkanélküliséget, mi létrehoztunk 250 ezer új munkahelyet. 15-ször emelték a rezsit, és mi pedig most 3. alkalommal csökkentjük. Mi azt gondoltuk, erős kormány, egyenlő győztes országgal.
A Jobbik szerint a Fidesz és az MSZP vissza akarja csempészni az SZDSZ-t a parlamentbe. Szilágyi György országgyűlési képviselő emlékeztetett Medgyessy Péter volt miniszterelnök 2004-es nyilatkozatára, miszerint az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel. Azt mondta, 4 évvel ezelőtt a választók mondtak ítéletet az SZDSZ-ről.
2010-ben a választók döntöttek az SZDSZ-ről, döntöttek és kimondták az ítéletet az SZDSZ-re, nem kívánják látni a politikai szintéren ezt a szélsőségesen magyar ellenes és abszolút a korrupció melegágyát jelentő pártot, amely mind az ország kiárusításában, mind pedig a különböző korrupciós ügyekben nagyon nagy szerepet játszott az elmúlt 24 évben.
A helyi gazdaságok fejlesztése, az ország belső tőkeképző képességének megerősítése az LMP egyik legfontosabb célja, jelentette ki a párt társelnöke Kapuváron. Szél Bernadett hangsúlyozta, emellett teret kell biztosítani a megújuló energiaforrásoknak, és esélyt kell adni a helyi termelőknek.
Helyi gazdaságot kell fejleszteni, az ország belső tőkeképző képességét kell megerősíteni, és ráadásul azoknak az embereknek is biztos helyet kell adni a munkaerőpiacon, akik piaci körülmények között nem foglalkoztathatóak, és ezért szeretnénk mi a szociális gazdaságot fejleszteni.
A Seres Mária szövetségesei elnevezésű párt arra készül, hogy eredményével meglepetést okoz majd az április 6-ai választáson, mondta a tömörülés elnöke Szombathelyen. Seres Mária hozzátette, ők nem hosszú pártprogrammal és ígéretekkel kampányolnak, hanem az igazságot tűzték zászlajukra. Szerinte az embereknek elegük van a bal és a jobb oldal ígéreteiből.
24 éve várunk a valódi változásra, és 4 évenként eldöntjük, hogy megint nem történt semmi, vagy semmi jelentős, és aztán megint ugyanaz a kínálat, mint az előző 4 évben, esetleg azokból lesznek az ellenzékiek, akik korábban nyertes pozícióban voltak. Hát ebből van szerintem nagyon sok embernek elege.
A magyarországi cigánypárt szerint földosztást kell hirdetni a cigányságnak és a nincstelen parasztságnak. Horváth Aladár listavezető a párt nagykanizsai zenés kampányrendezvényén azt mondta, a hazai cigányság utolsó esélye a parlamenti képviseletre az áprilisi választás. A párt az elmaradott térségeket segítené.
A magyarországi cigánypárt a nevében is benne van, hogy a magyarországi romákat képviseli, és egy olyan politikai képviselet kíván lenni, amelyik nem csak a romákat, hanem mindazokat, akik elnyomottak, kirekesztettek, tehát a társadalom különböző kisebbségei csoportját alkotják, azoknak a véleményét és érdekeit szeretnénk felerősíteni, kihangosítani a Magyarországgyűlésben.
A Sportos és Egészséges Magyarországért párt bevezetni a patikákban az ingyenes szűrővizsgálatokat, és csökkentenék az egészséges élelmiszerek áfáját. A párt ma ingyen vonaljegyeket adott a 4-es metró keleti pályaudvari megállójánál azoknak, akik vállalták, hogy legalább 3 percig tekernek a helyszínen felállított biciklin. A párt országos listavezetője azt mondta, nem csak a sportolás, hanem az egészséges életmódra nevelés is kiemelten fontos.
Az élsportnak a
a népszerűsítése a fontos, emellett mi ugye a tömegsportra is szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni. Emellett az egészségre nevelés kérdése, ami egy nagyon fontos dolog lenne, hiszen a megbetegedések, illetve a halálozások számában sajnos élvonalban vagyunk egész Európát tekintve.
Fennáll a gyanúja, hogy Simon Gábor eltitkolt 100 milliói összefüggésben állnak országgyűlési képviselői, illetve MSZP elnök helyettesi tisztségével. Többek között ezt tartalmazza az a jelentés, amelyet az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága fogadott el. A dokumentum szerint sem Simon Gábor, sem pedig családtagjai vagyonnyilatkozataiban nincs adat arra, hogy az eltitkolt 100 milliók származhattak legális bevallott jövedelemből.
Találtunk rá módot, találtunk.
Rubovszky György, a bizottság KDNP-s elnöke a zárt ülés után jelentette be, találtak arra módot, hogy visszakövetelhessék Simon Gábortól az országgyűlési képviselősége alatt felvett több 10 millió forintnak megfelelő képviselői juttatásokat.
A bizottság ma az ügyet a maga részéről lezárta, a jelentés elkészült, a jelentést a bizottság elfogadta.
A mentelmi bizottság jelentése az országgyűlés honlapján olvasható. Ebből kiderül, hogy a bizottság bizonyítani nem tudja, de megállapította, hogy fennáll annak a gyanúja, hogy Simon Gábor eltitkolt 100 milliói összefüggésben állnak az országgyűlési képviselői, illetve MSZP elnök helyettesi tisztségével. A jelentés felsorolja azokat a jogi megoldásokat is, amelyekkel visszakövetelhetők Simon Gábortól a képviselősége idején felvett juttatások. Schiffer András, az LMP frakció vezetője volt az egyetlen, aki tartózkodott a jelentés elfogadásakor. Szerinte nincs jogi lehetőség a pénz visszakövetelésére. Azt mondta, nem került elő olyan adat, ami bizonyítaná, hogy az MSZP-nek köze van Simon Gábor vagyonához. Ugyanakkor nem érti, hogy lehetett egy pártelnök helyettese egy ilyen ember.
Arra kéne magyarázatot adni, hogy egy ilyen ember, ugyanúgy, ahogy korábban Szuslág János, hogyan csinálhat ma Magyarországon politikai karriert.
Még mindig úgy gondolja Mesterházy Attila, hogy elmenekülhet a felelősség elől?
Selmeci Gabriella, a Fidesz szóvivője hétfőn 5 kérdést intézett Mesterházy Attilához. Azt mondta, tudni szeretnék, hogy mit tud Mesterházy Attila ezekről a 100 milliókról. Tudta, hogy több számla is van, valójában kinek a pénz ez, és még hány szocialista politikusnak lehet titkos számlája.
A szocialista bűnregény 55. napján járunk, ami egészen megdöbbentő fordulatokat vesz. Ahogy telik az idő, annál több a bűncselekmény, annál több a kérdés, ami válaszra vár. Egymás után nőnek ki a földből a titkos szocialista bankszámlák.
Egyfajta fekete kasszaként működhetett ezen pénzek ki- és befizetése.
Birkóczki Ádám, a Jobbik szóvivője szerint egyre valószínűbb, hogy Simon Gábor nem a magánvagyonát rejtegette külföldi és hazai számlákon, hanem ezek az MSZP fekete kasszájaként működtek.
Sok mindenre újabb gyanú hárul, és végre itt az ideje annak, hogy Mesterházy Attila, mint ennek a most már bűnszervezetként működő MSZP-nek a vezetője, végre szint valljon.
Az MSZP képviselői ezúttal sem vettek részt a mentelmi bizottság ülésén, mert az egész vizsgálatot politikai színjátéknak tartják. Szanyi Tibor múlt héten arról beszélt, hogy Simon Gábort ki kellene engedni az előzetes letartóztatásból. Most pedig azt mondta, nincs is olyan ügy, amiről a sajtó ír.
Mindez idáig a Magyar Szocialista Párt hivatalból csupán annyit tud, hogy ez az ügy így, ahogy a sajtóban tálalva van, nincs. Ha majd az ügyészség mást mond, akkor lesz, és akkor fogunk tudni viszonyulni ezekhez a kérdésekhez.
Szanyi Tibor szerint, mivel a legfőbb ügyész cáfolta, hogy az ügyészségről szivárognak ki információk a sajtónak, ezért nem tekinti hitelesnek a Simon Gábor vagyonáról megjelenő híreket.
Közben újabb Simon Gáborhoz köthető titkos külföldi bankszámlákról ír a Magyar Nemzet. A lap szerint Ausztriában, több városban és több bankban, sőt Svájcban is volt számlája Mesterházy Attila egykori helyettesének. Ezeken esetenként több 100 millió forintos pénzmozgások is voltak.
Simon már 5 eltitkolt bankszámlánál tart, ezzel a címmel jelent meg cikk a mai Magyar Nemzetben a volt MSZP-s elnök helyettes Simon Gábor további rejtegetett vagyonáról. A lap értesülése szerint a házkutatások és banki adatok után a nyomozók több újabb Simon Gáborhoz tartozó bankszámlát tudtak azonosítani. Mesterházy Attila egykori helyettesének egy salzburgi, egy gráci és egy zürichi banknál is voltak számlái. Ezeken nagy összegű pénzmozgásokat bonyolított le akár az 1 millió eurós, vagyis 300 millió forintot meghaladó tranzakciókat. A sajtóban eddig megjelent információk alapján legalább 6 helyen tarthatott összesen több 100 millió forintot Simon Gábor úgy, hogy azt évekig nem tüntette fel a vagyonnyilatkozataiban. Február elején került nyilvánosságra, hogy egy bécsi bankszámlán 240 millió forintnyi eurót és dollárt helyezett el. Sajtóhírek szerint az elhunyt Welsz Tamás vállalkozó házában titkos széfje volt, amelyben több 10 millió forintnyi devizája volt készpénzben. A gyanú szerint hamis bissaúginai útlevéllel magyar bankszámlát is nyitott, amelyen legalább 75 millió forintot helyezett el szintén devizában. Ehhez jön az a salzburgi számla 236 milliós összeggel, amelyről most szerzett tudomást a sajtó. Most derült ki az is, hogy egy zürichi bankban 107 millió forintnyi vagyont találtak Simon Gábor nevén. És azt is most írta meg a sajtó, hogy több százezer eurós be- és kifizetéseket bonyolított egy gráci bankban is. Mindezek alapján Simon Gábor eddigi leleplezett vagyona elérheti a 600 millió forintot. Simon Gábor 20 napja van előzetes letartóztatásban. Mesterházi Attila egykori helyettesét 6 különböző bűncselekménnyel, köztük adócsalással, magánokirathamisítással és felbújtóként elkövetett közokirathamisítással gyanúsítják. A bíróságon korábban hiába kérdezték az újságírók, Simon Gábor nem mondott semmit az eltitkolt vagyonáról. A Magyar Nemzet korábban azt írta, hogy a volt szocialista politikus az ügyészségen azt vallotta, hogy csak vagyonkezelő volt. Azt azonban alap szerint nem árult el, kié a pénz.
Simon Gábor őrizetbe vétele napján feleségének ajándékozhatta a 18. kerületi házát és a 12. kerületi lakását is. Ezt írja az MNO.hu a birtokába került tulajdoni lapok alapján. A dokumentumok szerint az Attila utcai családi ház tulajdoni jogát március 10-én már be is jegyezték a feleség nevére, miközben Simon Gábor holtig tartó haszonélvezeti jogot kapott az eddigi tulajdoni jog helyett.
Az utóbbi hetekben ez a 18. kerületi ingatlan lehetett a híradókban legtöbbször mutatott családi ház. Itt lakott hivatalosan Simon Gábor. A botrány kirobbanásakor operatőrök, fotósok és újságírók vették körül. Futtában ugyan, de ennél a háznál adta az első és az eddigi utolsó interjúját is a híradónak Simon Gábor a titkos vagyonáról.
Most nincs mit mondanom, csütörtökön részletes tájékoztatást fogok adni, kérem, ezt fogadják el.
Az MNO.hu által nyilvánosságra hozott tulajdoni lap szerint a ház már nem Simon Gáboré. Elajándékozta ugyanis a saját feleségének. Ez pedig az a budai hegyvidéki utca, ahol Simon Gábor másik lakása található. Ez Budapest egyik legdrágább környéke. A Magyar Nemzet online írása szerint nagyjából 80-90 millió forint lehet az értéke. A ház bejáratánál két postaládán is olvasható volt Simon Gábor és felesége neve. A Magyar Nemzet úgy tudja, már ez a lakás sem Simon Gáboré. Ezt is elajándékozhatta. Az MNO hétfőn azt írta, Simon Gábor menekíti a vagyonát. A lap ugyanis kiderítette, hogy az egykori vezető szocialista politikus feleségének ajándékozta a 18. kerületi családi házát és a 12. kerületi luxus ingatlanját is. A Magyar Nemzet online közzétette az ingatlanok tulajdoni lapjait, amikből kiderül, hogy Simon Gábor kérelmeit őrizetbe vétele napján március 10-én jegyezték be. Családi házát ajándékba adta feleségének, így illetékmentesen szabadult meg tőle. Valószínűleg ugyanígy tehetett a másikkal is. Eközben mindkét ingatlan haszonélvezeti joga nála maradt. Az MNO azt írja, ez egy olyan eljárásban lehet lényeges, amelynek során vagyonelkobzásra kerül sor. Ilyen esetben ugyanis az ingatlanokat már nem, vagy csak egy újabb jogi eljárásban lehet elvenni.
Üzleti tranzakcióból származik a volt szocialista képviselő Kőhegyi István vagyona, ezt állítja az MSZP. A híradónak ugyanakkor a korábbi országgyűlési képviselő felesége egy hete elárulta a 70 millió forint eredetét, de megtiltotta, hogy a nyilatkozatát nyilvánosságra hozzuk. Annyit azonban elmondhatunk, hogy ő más magyarázattal szolgált. Közben most már két hete folyamatosan keressük Kőhegyi Istvánt, a baranyai MSZP egyik vezetőjét, de az utóbbi időben a szomszédok sem látták.
Nagyjából 5 éve készült el ez a kétszintes ház Orfűn. A szomszédok szerint a szocialista Kőhegyi István építette egy kis faház helyére. Az utcában lakók korábban rendszeresen látták a politikust a tóra néző épületben, amióta viszont a vagyonáról cikkez a sajtó, egyszer sem találkoztak vele. Két hete került nyilvánosságra egy banki vonat, amely a sajtóhírek szerint azt bizonyíthatja, hogy 70 millió forintos vagyona volt Kőhegyi Istvánnak 2013-ban. 2010-ben viszont még csak 2 millió forintos vagyon, és mintegy 49 millió forintos adósság szerepelt Kőhegyi István parlamenti vagyonnyilatkozatában. 3 év alatt tehát több 10 milliós adósságából a sajtóban megjelent banki vonat szerint 70 millió forintos megtakarítása lett az egykori szocialista országgyűlési képviselőnek. Kőhegyi István korábban egy közleményben nem cáfolta a vagyon létezését. Azt írta, nem bűn magyarországi bankszámlán olyan megtakarítást tartani, amivel az illető el tud számolni. Ez azonban eddig nem történt meg. Két hete keressük személyesen és telefonon is Kőhegyi Istvánt, aki jelenleg az MSZP egyik baranyai vezetője, hogy megtudjuk, honnan a több 10 milliós vagyon, de a házánál, a munkahelyén és a szocialista pártirodán sem lehet elérni. Hétfőn csöngettünk az Orfűi háznál is, de ott sem nyitott senki ajtót.
De hol van Kőhegyi István?
Egy hete viszont találkoztunk a feleségével, aki éppen egy terepjáróval érkezett haza családi házukba.
De akkor miért nem veszi fel a telefonját?
A nő kiszállt a kocsiból és gyorsan bement a házba, de közben egy félmondattal választ adott arra, honnan származik a pénz. Ezt azonban sem akkor, sem most nem mondhatjuk el, mivel megtiltotta, hogy közöljük a nyilatkozatát.
Ő azt mondja, hogy ez így legális, és el tud vele számolni, és én ezt elhiszem a kollégáimnak és a pártársamnak.
Az MSZP elnöke az elmúlt napokban többször megvédte pártársát, de ő sem beszélt róla, honnan lehet a több 10 milliós megtakarítás. Hétfőn arra kértük a szocialistákat, hogy segítsenek elérni Kőhegyi Istvánt. Erre a kérésünkre nem reagáltak. Azt viszont megerősítették, hogy szerintük a baranyai szocialista politikus megnyugtató módon garantálta, hogy a vagyongyarapodás legális, adózott üzleti tranzakció eredménye. A szocialista párt szerint tehát üzleti tranzakció áll a vagyongyarapodás hátterében. Azt továbbra sem árulhatjuk el, hogy Kőhegyi István felesége múlt héten milyen magyarázatot adott az összeg eredetére, de annyit igen, hogy mást mondott, mint az MSZP.
A Fidesz pécsi szervezete magyarázatot vár Mesterházi Attilától Kőhegyi István vagyonával kapcsolatban. Őri László önkormányzati képviselő szerint tudni szeretnék az emberek, hogy kihez tartoznak ezek a pénzek, amelyekért, ahogy fogalmazott, az MSZP-sek egy emberként falaznak Mesterházi Attilával az élen. Új magyar gyártású tűzoltóautó prototípusát mutatták be Budapesten. A belügyminiszter azt mondta, a fejlesztésről 2010-ben döntöttek, miután kiderült, mennyire eltérő műszaki színvonalon működnek az ország tűzoltóságai. Pintér Sándor hozzátette, a gyártás korszerű technikához juttatja a tűzoltókat és munkahelyeket is teremt.
Attól speciális, hogy Magyarországon többféle légzőkészülék család van, és mindegyiknek a megfelelő rögzítésére alkalmas az az eszköz.
Az ülések mögé szerelt palacktartó is újdonság a magyar gyártmányú tűzoltóautóban, ahogy a tömlő nélkül is használható úgynevezett gyors beavatkozó cső, vagy az utastérbe beépített digitális útvonaltervező is. Nem csak a járművet, hanem szinte minden felszerelését is két magyar cég, a Győri Rába és a belügyminisztériumhoz tartozó Heroes készítette. Ezzel 20 év után indult újra a hazai tűzoltóautógyártás. A belügyminiszter elmondta, még 2010-ben mérték fel az autók állapotát, akkor döntöttek a fejlesztésről, ami új munkahelyeket is teremt.
Akkor határoztuk el, hogy áttekintjük a lehetőségeinket, és megnézzük, hogy a Heroes ZRT és a hozzá csatlakozó vállalatok hogyan tudnak egy olyan fejlesztést végrehajtani, amely az országban elősegíti a foglalkoztatást, elősegíti a tűzoltóink munkáját, és növeli az állampolgáraink tűzbiztonságát.
Az új autót a következő egy évben több tűzoltó csapat is teszteli, a gyártók pedig az észrevételeik alapján, ha szükséges, átalakítják a kocsit. A sorozatgyártás jövőre kezdődhet, közben felújítják a régi 15-20 éves járműveket is.
A terveink között az szerepel, hogy évente legalább 50 új eszközt, ilyen tűzoltófecskendőt állítsunk rendszerbe, miközben felújítjuk az öregebb eszközeinket.
Bakondi György hozzátette, azt várják, hogy a járműállomány egységesítése révén hatékonyabbá és olcsóbbá válik a flotta fenntartása.
Több mint 100 fiatalkorú elhelyezését teszi lehetővé, és 125 embernek biztosít munkahelyet a Nagykanizsán épülő javítónevelő intézet, amelynek alapkövét a szociális és családügyért felelős államtitkár tette le. Soltész Miklós azt mondta, a több mint 2 milliárdos beruházása azért van szükség, mert szűkösek a kapacitások. A 22 év alatti fiataloknak pedig nagyjából 1%-a a társadalom peremére sodródott. Hozzátette, a kormány az elmúlt években több mint 100 millió forintot fordított a javítóintézetekben élő fiatalok oktatására. Elkészült a Velencei tó déli partján a kerékpár út. A Dinnyés és Velence közötti csaknem 13 km hosszú út mellett pihenőket, sétányokat is építettek. A Fertőtónál pedig egy 19 km hosszú felújított szakaszt adtak át, ami csatlakozik majd a körgyűrű ausztriai szakaszához.
Az ország egyik legkorszerűbb kerékpárútja készült el a Velencei tó déli partján, Dinnyés és Velence között. A 12,5 km hosszú kerékpárúton a közvilágítás mellett táblák, fekvőrendőrök és burkolati jelek segítik a bicikliseket.
Hétvégén már olyan sokan bicikliztek rajta, hogy összevesztek az emberek és nem fértek el. Ez minden esetre azt jelzi, hogy volt értelme biciklutat építenünk.
A szociális államtitkár arra emlékeztetett, hogy az előző kormány nem kerékpárutat, hanem kaszinóváros tervezett a tópartjára, Sukoróra.
Ők a dúsgazdag embereket engedték volna ide a Velencei tó környékére, és minden szempontból elcsúnyították volna ezt a gyönyörű környezetet. Mi pedig az elmúlt 3,5 év során elkezdtünk kerékpárutat építeni.
Kerékpárutat avattak a Fertőtónál is. A 19 km hosszú felújított bicikliút 10 települést érint. Év végére megépül az a 3 km is, amivel az út kapcsolódik majd a gyűrű ausztriai szakaszához.
A célunk az, hogy Magyarország települései megközelíthetőek legyenek, az erdők átjárhatóak, lovas turisták, biciklisek, gyalogosok számára, egyaránt gyalogos turisták számára, ebbe a koncepcióba illeszkedik a Fertőtavi kerékpárút átadás is.
A most átadott kerékpárutak összesen csaknem 2 milliárd forintba kerültek. A költségek 70%-át az Európai Unió fizette.
Sporttal folytatjuk, aztán időjárás jelentés. Utána Hexen újra töltve és kék fény. Az este ma 10 óra 20 perckor kezdődik. Vendég lesz Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. Rögtön az este után híradó. Várjuk Önöket, viszontlátásra!